Mindenható Úrunk, Istenünk, életünknek, lelkünknek, testünknek, Ura, Királya, Megváltója. Szeretnénk ezen a mai estén eléd borulni és téged dicsőíteni. Nagyon fontos ez nekünk, hiszen az életünk különböző mozzanataiban, mindenféle munkánk végzésében, mindenféle gondolataink megalkotása, kimondása közben olyan gyakran elfelejtkezünk arról, hogy te vagy a Mester, hogy te vagy az elöljáró, hogy te előttünk jársz, és nekünk követnünk kell téged, hogy te parancsolsz, és ez a parancs végtelenül halk és szelíd szó, és a világnak a zaja, a világ elvárása, gondolatai, nyomása nagyon gyakran elfeledteti velünk az alapot, az Urat, aki nem úgy akar uralkodni rajtunk, ahogy azt teszik a világ hatalmasai, hanem egészen másképp. És ez a máshogyan való uralkodás az egyetlen az, ami jogosult az előtted való megjelenésre, hogy ez a hozzáállás és ez az indulat minden dolgotokhoz, amit Pál mond, az egyetlen egy helyes hozzáállás és indulat. Urunk, ne engedd, hogy elfelejtsük. Engedd, hogy elmerüljünk benne. Minden mástól kiüresítsük magunkat, és betöltekezzünk ezzel az indulattal. Kérlek, engedd, hogy így emlékezzünk a mai estén is, arra a történelmi estére. Kérünk, engedd, hogy így vehessük magunkhoz, ezen a mai estén is, azt az ételt és azt az italt, amelynek a tartalma több, mint jelkép, mert te magad vagy. Ígérted, kérünk, érezzük, mutasd meg, legyél itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, János evangéliumából olvasom a mai nap szentírási részét, pontosabban jóval korábbi bibliolvasó kalózunk szerinti ige szakaszoknak, a János evangéliumának a 13. részébeli verseit, mégpedig a János evangéliumának 13. fejezetéből olvasom az első 17 verset. Tehát János evangéliuma 13. fejezet, első 17 vers. Közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljön az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette ővéit, e világban szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskariótásnak, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótárba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: ha nem moslak meg, semmi közöm sincs hozzád. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Amen. Kedves testvérek, csütörtök van, csütörtök este. Ez az az időszak, ami itt a János evangéliumának 13. fejezetében, Jézus passió történetében elkezdődik. Ennek egy hosszú ige szakasz a János evangéliumában az elmondója, a beszámolója. Többek között ebben a szakaszban van a lábmosás története is. Az úrvacsoráról sok mindent mondtak, és egész teológiai művek hangzanak az úrvacsora értelmezéséről és lényegéről. Nem hiszem, hogy egy prédikációban talán sokkal közelebb lehetne kerülni hozzá, annál is inkább, mert ezt szerintem mi méltánytalanul keveset gyakoroljuk. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy mi éves szinten, tehát reformátusok 10-szer vagy 12-szer veszünk úrvacsorát, akkor talán egy hónapra jut egy. Persze ezek azért sokkal rendszertelnebbek, nem egy hónapban egyszer veszünk úrvacsorát, hanem 6-szor veszünk rendszeresen minden ünnepen, és aztán vannak ilyen alkalmak, hogy ökumenikus imahét, záró alkalma, vagy mint ez az úrvacsorai alkalom itt csütörtökön. Van, amikor nagypénteken is veszünk, tehát például holnap a Passiós istentiszteleten, a Felszegen úrvacsoraosztás is lesz, tehát hogyha szeretnénk úrvacsorát venni, akkor ott is bátran megtehetjük. Szerintem méltánytalanul kevésszer vesszük így is az úrvacsorát, az őskeresztények ezt elég gyakran, sokkal gyakrabban gyakorolták, mint mi. Ez talán közelebb vinne bennünket az úrvacsora értelmének a megéléséhez, és nem hiszem, hogy teológiailag talán közelebb kerülünk akkor, hogyha elméleteket gyártunk, vagy elméletek mentén próbáljuk megtalálni az igazságot az úrvacsorában. Az úrvacsora egy nagyon fontos üzenetét szerintem inkább egy mozzanatból közelítsük meg. Próbáljuk annak a lényegét meglátni, amit Jézus hozott ebbe a világba, amit megpróbált az úrvacsorával is megmutatni, egy kicsit közelebb vinni magunkhoz. Nagyon jó gyakorlat a katolikusoknál, nálunk ugye ez kiveszett, nincs, a lábmosás. Ugye ilyenkor, most nem akarok lekatolizálni, félreértés ne essék, persze, ha nagyon meg akarom keresni a szálkát a másik szemében, mert kereshetjük, erre majd egy kicsit picit később visszatérek, akkor én is azt mondhatnám, hogy lehet, hogy ez csak egy sima, úgymond felületes liturgiai elem, egy fellengzős liturgiai elem, amiből a katolikusoknál ugye megint szálkát keresek, van elég sok, tehát lehetne még többet is mondani olyan liturgiai elemről, ami hogyha nem kerül az ember szívéhez mélyen közel, akkor nincsen semmi értelme. Ugyanúgy, ahogy nincsen semmi értelme egy palástnak, hogyha nem azt jelképezi, amit jelképeznie kell, hanem azt próbálja csinálni, amit a neve egyes áttételben jelent, hogy elpalástol dolgokat, és nem pedig közelebb visz az Istenhez egy igehirdetés alkalmával. Szóval a lábmosás mint gyakorlatilag első mozzanata az úrvacsorának. Ezzel kezdődik. Azt olvassuk, hogy közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy itt jön az óra. Az óra, amely a keresztre mutat. Délután beszélgettünk a rádióban a lelkész kollégámmal, és Szatmári Gábor presbiter testvérünkkel, mint a rádiónak a riporterével, és arról beszélgettünk, hogy a húsvét mit jelent, illetve hogy annak milyen üzenetei vannak. És ugye hát azt mondtuk, hogy a kereszt, mint kereszt halál, az egy szomorú esemény. Reformátusokat sokszor nagypénteki gyülekezetnek, nagypénteki közösségnek mondtak régen, mert régen mi a nagypénteket ünnepeltük, lesz délelőtt istentiszteletünk is, és hát a kereszt halál, mint egy ilyen nyomasztó, sötét mozzanata az egész üdvtörténetnek, az nem feltétlenül tetszik a mai világnak. A mai embernek, a mai gondolkodónak, ha azt mondom, hogy itt van egy kivégzési módszer, amit mi középre állítunk, mint hitünk központját, akkor rögtön hátat fordít, és azt mondja, hogy inkább bemegyek a közeli plázába, és nézek egy jó filmet, mert az jobban tetszik, szórakoztatóbb. És amúgy is van elég bajom az életben. Nem kell nekem még ez a szomorú kereszténység. Ezért inkább azt mondjuk, hogy evangéliumot hirdetünk, amihez közelebb áll a feltámadás, mert az mindenkinek tetszik. Ugye, hogy itt a halál, és a halálnak van egy ellentétele, hogy legyőzte a halált Jézus, ez egy öröm dolog, örömteli dolog. Örüljünk, mert itt van a feltámadás. És kezdjük ezzel, próbáljuk ezt az evangéliumot mondani. Beszélgettünk róla, és második olyan dolog, amiért lehet, hogy meg fognak majd lincselni, az egyik az volt, amikor azt mondtam, hogy a bűn az hogy bűnösök vagyunk, az ugye örömhír. Tehát mondok egy jó hírt, bűnösök vagyunk. Ez 2-3 istentisztelettel korábban volt, ezen már megakadtak páran. Én meg azt mondom, hogy próbáljuk a keresztnek az evangéliumát hirdetni. Hogy az, hogy valaki, nevezetesen Jézus Krisztus meghalt a kereszten, az evangélium, maga a halál ténye. Efelé közeledik, ez az óra felé közeledik Jézus, és hogy miért örömhír az, hogy valaki meghalt a kereszten számunkra, azt majd húsvét istentisztelten én tervezem, hogy bővebben elmondom. De a lényeg, hogy ha ehhez közeledünk, akkor Jézusnak meg kell próbálni valami olyan, hogy is mondjam, szemléltető eszközön keresztül az ő tanítványait alkalmassá tenni arra, hogy befogadják ezt a történetet. Hogy megértsék, hogy mi történt pénteken. Mi fog történni? Mi történt Jézussal? És elkezdi ezt a szemléltetést. Márpedig a szemléltetésnek, az eszközöknek van egy olyan hordaléka, tulajdonsága, hogy anélkül kerül közel az emberhez, hogy az ember ezt tudná, akarná. Tehát történik velem valami, ezt a mai világban elég gyakran használják, interaktív oktatásnak nevezik, hogy nem mesélek, nem beszélek, mint a prédikátor általában, hanem csinálok valamit. És ebben az interaktív jelenlétben az, aki velem együtt van, az tanul. Jézus valamit meg akar tanítani. Még nagypéntek előtt. Az úrvacsorában. Meg szeretné az egész központi üzenetének, már pedig én kitartok amellett, hogy a Biblia, az evangélium központi üzenete az a kereszt. A feltámadás utána történik. Az üdvtörténeti események előtte vannak. A kereszt, az már pedig a halál. Jézus Krisztus kereszt halála. Erre Jézus fel akarja készíteni a tanítványait ennek a megértésére. Mondja is Simon Péternek, hogy ezt még te most nem érted, de majd egyszer megérted. Felkel a vacsorától, körülköti magát egy törlőkendővel, egy törlő alkalmatossággal, és elkezdi mosni, vizet önt egy mosdótába, és elkezdi mosni és törölni magára kötött kendővel, szépen plasztikusan le van írva. Ez azért jó, mert ezt meg lehet csinálni. Azért szépen minden egyes mozzanata le van írva ennek a történetnek, figyeljük meg. Felkelt a vacsorától, letette a felső ruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni a magára kötött kendővel. Ezt elintézhetné János annyival, hogy elkezdte mosni a tanítványok lábát. Nem ezt teszi. Leírja. Mégpedig azért, hogy próbáljuk elképzelni, sőt, ha elég komolyan elképzeltük, akkor mi lenne, ha egyszer megpróbálnánk? Nekem volt egy ilyenben részem, nem több ilyenben volt, arról nem mesélek, ami nem a katolikus templomban történt egyszer, de volt egy ilyen esemény, amiben részt vettem a katolikus templomban, és bizony láttam, ahogy a főpap vagy a katolikus plébános körbeköti magát egy kendővel, és elkezdi mosni a tanítványok lábát, és elkezdi törölni. Érdekes. Nagyon izgalmas. Olyan dolgok futnak végig az ember agyában ilyenkor, amik egyébként nem, mert jó, átgondolod, rágondolsz, de szinte, hogy mondjam, megérinteni, úgy érint meg, amikor közel kerülsz hozzá, ahogy egyébként gondolatilag szinte semmi. Péterhez ér, és Péter megkérdezi azt, amit most mindannyian magunkban meg akarunk kérdezni. Mit akar ez a lelkész? Mit akar ez a pásztor? Mit akar ez a vezető? Mit szeretne elérni? Hova igazodjunk? Ki után menjünk? Ki parancsol nekünk? Ki a főnök? És ha ő a főnök, akkor milyen vezető ez? Felteszi magában a kérdést Simon Péter, aztán kiböki Jézusnak. És Uram, te mosod meg az én lábamat? Elképzelek egy vezérigazgatót, ezt talán már mondtam, amint a körbeülik a nagy-nagy asztalt, és ahelyett, hogy azon szkanderoznának, hogy kinek hány szavazata van a tanácsban, egyszerűen csak elkezdi megmosni a résztvevőknek a lábát, az igazgató tanácsnak a lábát. Ez érdekes lehet. Nagyon mély lelki üzenete van ennek a párbeszédnek. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Jézus rengeteget tanít arról, hogy hogyan kell látni a világot. Van egy konfliktus helyzet korábban, a másik evangélium hozza, másik párhuzamos evangéliumokban van, mikor arról vitatkoznak a tanítványok, hogy ki a nagyobb. Ki a nagyobb? Aztán hozza a Márk evangéliuma, hogy hát az egyiknek a jobb keze felől, a másiknak a bal keze felől kéne ülni, mondja Jézusnak, és akkor mondja Jézus, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Azért nem tudjátok, mert ez egy fordított értékrend, amiben élünk, amiben mi élünk. És hát itt a fordított értékrend szerint gondolkodtok. Arra gondoltok, hogy majd az uralkodásban, a meghatározásban, a kimondásban lesztek ti, a nagyok. Én pedig a szolgálatban vagyok nagy. Mond ilyeneket Jézus, hogy aki első akar lenni, aki legnagyobb akar lenni közöttetek, az legyen mindannyiótok szolgája. Így megy el a füle mellett mindenkinek. A tanítványok közül is. Akkor. És most? így megy el a füle mellett a lelkészeknek. Most, amikor általában azon megy a vita, hogy ki legyen a nagyobb. Ki a jobb? Van egy félmondat, ami a második versben így hangzik, hogy és a vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugálta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt. Hadd kérdezzek valamit. Csak úgy magunkban futtassuk végig, ismerjük a tanítványokat? Melyik tanítvány volt a legképzettebb? A legpontosabb? A legprecizebb? Kire volt bízva a kassa? Ki volt az, aki elszámolt, aki rendben tartotta a dolgokat, aki odafigyelt? Ki volt a legjobb? Júdás. Ő volt a legképzettebb. Ezt a tanítványok ismertetőjéből, hogyha valaki teológiai könyveket akar, nyugodtan nézzen utána, meg lehet nyugodtan nézni. A többi halász volt. János fiatal volt, szinte suhanc, mint Timóteus. Senki meg ne vessen téged fiatal korodért, mondja neki Pál. Mert lenézték. Hát ennek még a szakálla is pejedzik. Borotválkoztál te már? És neki kell rendbe tenni a krétaiakat, meg a többieket. Szóval értsük meg, ott van Júdás, akire rábíznánk mindent, legyen ő a vezetője az egész társaságnak, hiszen ő precíz, pontos karban tartja, bár mond egy ilyen félmondatot János, hogy lopott a persejből, ügyesen csinálta, mondanánk ma, jó könyvelője volt. Mert ez az igazság, a Questornál és a Hungáriánál nem kérdezték meg, csak most, évekig nem. Mit akar Jézus Péternek mondani? És ki ez a Péter? Péter a halász, aki mond olyanokat, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, aztán mond mást is, nem ismerem ezt az embert. Nem sokkal a mostani történet után. Nem tudom, kiről beszéltek. Péter, nem érted? Vajon mi, amikor Isten elé állunk, értjük-e, hogy mit akar tőlünk? Értjük-e a lábmosást? Amikor mossuk a fejeket, és keressük a szálkákat egymás szemében. Mert ez a szálka keresés, ez nem csak világi dolog, ezt mi nagyon jól tudjuk keresztény berkeken belül is csinálni. Nem biztos egyébként, hogy rosszul tesszük azt, hogyha észrevesszük a hibákat. Sőt, igazából, amikor a hibákról beszélünk, akkor jogosítványunk van rá, ha a mieinket mellé tesszük. Sőt, a mieinket kell előre tenni. Azt mondani, hogy bűnösök közt én vagyok az első, mint mondja Pál. Megtettük, kijelentettük, lemertük írni, dokumentáltuk. Mert Pál dokumentálta. Galata beliekhez írott levélben. Ott van, és országvilág olvassa már 2000 éve. Ki ez a Pál? Bűnösök közt az első. Én, aki gyilkoltam a Krisztus egyházát. Lemeri írni. Hagyatékolni meri. Mert nem fél tőle. Ugyanis tudja, hogy ő már valamennyire érti. Nem tökéletesen, mondja másik helyen, hogy nem mintha már elértem volna, vagy mintha már ott lennék, de futok, ő fut. És érdekes, hogy ez a Pál például megpróbálja Péterrel megértetni azt, amit még itt nem ért, de a Cornélius házában kimeri mondani Péter, hogy én most már értem, hogy nem személyválogató az Isten. Most kezdem csak igazán megérteni, mondja egyszer Péter egyik helyen. Aztán nem érti, még később, még mindig nem érti, mert nem tudja elfogadni azt, hogy őtet is megkritizálhatják. Ugyanis együtt eszik a pogányokkal, együtt eszik a pogányokkal, a bűnösökkel, és jönnek Jeruzsálemből, és aztán már nem eszik együtt velük. Nem érti. És Pál helyére teszi, próbálja megértetni vele. Mit? Azt, hogy magatokat, a másikat magatoknál különnek tartsátok. Azt tegyétek, amit Jézus tett. Filippi levél, 2. fejezet, önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel. Péter ebben a történetben elkezdi ezeket a dolgokat túlkompenzálni, és valami olyasmit próbál, amit mi mindig próbálunk, amikor Isten közelébe kerülünk, túlteljesíteni. Akkor most az egész testemet, fejemet is, kezemet is, mindenemet mosd meg. Nem az a lényeg, hogy én mit akarok, hanem az a lényeg, hogy Isten mit akar velünk. A kegyelem az egy végtelenül érthetetlen dolog. Amikor azt kell megértenünk, hogy nincsen semmi érdemünk. Amikor azt kell megértenünk, hogy ott van az a másik ember, és még valamit hadd mondjak el. Júdás ott volt a lábmosásnál. Megmosták a lábát Júdásnak. Jó kérdés. Gondoljuk végig. Mi meg tudnánk mosni valakinek a lábát, akiről tudjuk, hogy az ellenségünk? Akiről tudjuk, hogy rosszat akar, sőt rosszat is fog tenni? Tudunk krisztusi módon praktizálni? Tudunk így elengedni? Megválaszolom, nem. Nem tudunk. Bocsássatok meg érte, kimondom helyettetek. Törekedni törekedhetünk rá, de nem tudunk. Mert amikor az ember szembe kerül saját magának az igazságérzetével, akkor azt mondom, hogy márpedig ez az ember nem érdemli meg. Márpedig én nem fogom, márpedig én nem teszem. Ez egy igazságtalanság. Hiszen ő akar megölni engem, ő akar bántani engem, én hogy mossam meg a lábát? Erre mi képtelenek vagyunk. Tovább megyek, megtehetjük. Képzeljük el, hogy megtesszük. Előre engedjük. Alázatosan viselkedünk vele. Megmossuk a lábát. De belül pontosan tudjuk és érezzük, hogy ez nem jó. Valakinek fizetni kell. Valakinek rendezni kell a számlát. Valakinek meg kell bűnhődnie azért, amit ez az ember ellenem tesz. A zsoltáros még nem tudott mást kiáltani, csak nem tudott mást tenni, csak felkiáltani Istenhez. Mi már tudunk valami mást is. Rá tudunk mutatni Krisztusra. És azt tudjuk mondani, hogy igen, nekem jogos az igényem az elégtételre. Jogos az igényem arra, hogy az, akit én most szolgálok, nem érdemli meg, bűnhődnie kell, de nem bűnhődik, sőt, én szolgálom, belül agonizálok, mert magam ellen megyek, de ez csak egy valami tudja feloldani, és ez nem más, mint az ártatlanul szenvedett és meghalt Krisztus, aki magára vette ezeket a bűnöket. Csak vele való közösségünkben tudjuk ezt megtenni. Csak ő tudja megtenni bennünk. Csak ezután szabadulhatunk fel, és lehetünk egymásnak testvérei. Ha ezt megértettük, pontosabban felfogtuk, befogadtuk újra és újra, amikor úrvacsorát veszünk, egészen mélyen be a létünknek zsigerei közé. Úgy kell, hogy beépüljön Krisztus jelenlétés, Krisztus keresztje, mint ahogy a kenyérnek és a bornak be kell épülnie molekuláris szinten az életünkbe. A leglényegesebb alkotó elemei az életünknek. Jelképesen, de éppen ezért több, mint jelkép. Ő maga van benne. És a vége, bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha Jézus, mint praxis, ezt oda tette, gyakorlatként az életében, akkor nekünk is gyakorolni kell. Mert hogyha ezt tudjátok, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Semmi nem mutatja meg a keresztnek az igazi erejét, mint az, hogyha rájövök, hogy én magam erre képtelen vagyok, és beengedem, hogy ő munkálja ezt bennem, csak akkor veszem észre, hogy tényleg munkálja. Ha megpróbálom elengedni az adósságokat, elengedni a haragot, kudarcot vallok. Ha helyette oda teszem a keresztet, az elkezd működni az életemben. És elkezdem élni azt, hogy boldogító az, hogyha alázatos vagyok és szelíd, mert megnyugvást találok a lelkemnek. A keresztben. Jézus kiöntött vérének, és megtöretett testének életében. Ha meg is teszitek. Isten adjon erőt. Adja hozzá a Szent Lelkét. És adja hozzá sok sikert. Amen. Hajtsuk meg fejünket, röviden imádkozzunk. Úrunk vagy Te, nem szolgánk. Mennyire tiltakozunk az ellen, hogy megmosd a lábunkat. Mennyire tiltakozunk az ellen, amikor látszatra úgy tűnik, hogy Te alantasabb vagy nálunk. Pedig olyan sokszor nem kívánunk mást, mit is, hogy teljesítsd a mi kívánságainkat. Észre sem vesszük, mennyire kettős a mércénk. Úrunk, mert Úrunk vagy Te, aki mindannyiunk szolgájává lettél. Mindannyiunk vétkéért, bűnéért, hamisságáért, kétségbeesett helyzetéért meghaltál. Segíts, hogy mi is meg tudjunk halni. Segíts, hogy mi is lehessünk szolgák. Segíts, hogy ebben meg tudjuk találni azt a semmiesen fogható békességet, amelyet a keresztfán kiöntött véred és megtöretett tested nyújthat nekünk. Urunk, mert Urunk vagy, kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Istennek népe, szentek közössége. A minden kegyelemnek Istene, pedig aki az ő örök dicsőségére hívottál minket a Krisztusban. Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Amen.